Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk aktív tagja az Európai Nukleáris Koalíciónak, 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása, így 70%-ra nő az atomenergia részesedése a villamos energiaellátásban. Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia biztonság az innováció területén, jelentette be a tárcavezető. Magyarországon egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni, hívta fel a figyelmet. Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak, közölte László András fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook oldalán, arra utalva a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Divel cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről. Ulf Kristersson szerint égbe kiáltó hazugság, amit a magyar kormány főposztolt, majd gúnyosan hozzátette, ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot. László András ezzel összefüggésben kiemelte, a migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az évlei hírekben döbbenten számoltak be arról, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. A Fidelitas 100%-ig egyetért Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselővel, aki távozásra szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. A Fidelitas Facebook oldalára feltöltött videóban Szucsi Balázs külügyi kabinetvezető azt mondta, a brüsszeli politika megbukott, az EU vezetői olyan gazdasági válságba sodorták az uniót, amire még sosem volt példa. A magyar kormány Európa politikájának kiinduló pontja, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, jelentette ki az Európa politikáért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetek Európája karrierprogramjának tanévnyitő ünnepségén. Molnár Balázs szerint ezért szükséges, hogy minél több olyan szakembert képezzenek, aki behatóan ismeri az EU működését. A magyar külpolitika nem válasz kelet és nyugat között, hanem összeköti azokat, ez adja az ország mozgásterét és stratégiai céljainak alapját. Emelte ki a honvédelmi miniszter az 5. geopolitikai summit konferencia nyitó beszédében. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, Magyarország felkészült, a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan, magabiztosan őrzi szuverenitását, ugyanakkor elutasítja a központosítást, a túlzott szabályozást és az elfogult bírálatokat, amelyek megosztják Európát. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese ismét provokatív hangvételű bejegyzést tett közzé a Telegramon, amelyben egyszerre gúnyolódott, fenyegetőzött és erősítette a háború satorikát. Idézem, ha a Kijev és a többi idióta ötlete valóra válna és a NATO tagállamai lelőhetnék az orosz drónokat Ukrajna felett, az egyetlen dolgot jelentene a NATO háborúját Oroszországgal. Mostantól 2026. augusztus 31-ig kérvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval, tájékoztatták az ügyben együttműködő szervezetek az MT-t. A szülő elhalálozása vagy munkaképtelensége miatt rászorulóvá vált családok lehetőségéről van szó. Az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forintnyi adókedvezmény maradt a családoknál, a következő 4 évben pedig még további 4000 milliárd maradhat, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter a családügyi kerekasztal ülésén. Hankó Balázs arról beszélt, Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának teljes megvalósulásához arra van szükség, hogy megmaradjanak az adókedvezmények, az otthonteremtési támogatások és a rezsicsökkentés. Megalakult az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, cselekvési tervet készítenek elő, hogy hosszú távon is gondoskodni tudjanak az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról és azok fennmaradásáról. Nagy István agrárminiszter közölte, az erdők az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét képezik, és ez a zöld vagyon olyan kiemelt közcélokat szolgál, mint a klímavédelem, a szénmegkötés vagy a biodiverzitás növelése. Végül az időjárásról: megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, néha meg is erősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A magyar népballadák. A balladákat többféleképpen osztályozzuk. Műfaj és műforma. Továbbá ismerünk népballadákat és műballadákat. A ballada, mint műforma, a középkorban jelent meg francia földön. A legismertebb ballada szerző, aki műformaként alkalmazta, François Villon volt. Már a 14. században felfedezték a nép ajkán tovább variálódó műfajt is, a népballadákat Európa szerte. A parasztság olyan témákat dolgozott fel és adott tovább szájról szájra, ami foglalkoztatta őket, ami megoldandó vagy megszívlelendő tanulságként nehezedett rájuk. A népballada tehát, mint általában a ballada műfaj, tragédia dalban elbeszélve, ahogy Gregus Ágost meghatározta. Persze vannak vígballadák is, ironikusak, pajzán témájúak is. A balladagyűjtés a 19. század irodalomtudósait foglalkoztatta leginkább. Uralkodó művekben a szerelmi téma, a szegény gazdag ellentét, a bűn és bűnhődés gondolata. Ezek a rövid zenés táncos művek még régebbi időkre nyúlnak vissza, sokszor a hős énekek történetei élnek tovább bennük. Ezek a kis remek művek erkölcsi példázatok, melyek kifejezik az adott közösség értékítéletét. Arany János a skót és székely népbaladákat tekintette mintának, amikor saját maga is alkotott ilyen jellegű, de eredeti műveket. Őt nevezzük a balladaírás Shakespeare-jének. Tehát létezik a népballada és a műballada fogalma is. A népballadák tehát irodalmunk különleges kincsei, amelyek visszatükrözik a középkori ember gondolkodását, szokásait, életmódját, történelmét. Nem szabad elfelejtenünk őket. Most pedig hallgassunk meg néhányat ezek közül.
Nem viszlek át, nem bizén, mert nagy zajmén a Dunán, mert nagy zajmén a Dunán.
Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán, uramról maradok, magam neked adom.
Át is viszlek a Dunán, aranyszőrű paripán, megölellek a partján.
Révészek nótája. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán, uramtól maradott subám neked adom. Nem visztek át, nem bizén, mert nagy zajmén a Dunán, mert nagy zajmén a Dunán. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán, uramtól maradott lovam neked adom. Nem visztek át, nem bizén, mert nagy zajmén a Dunán, mert nagy zajmén a Dunán. Csillagom révészem, vigyáltal a Dunán, uramtól maradott magam, neked adom. Át is viszlek a Dunán, aranyszőrű paripán, megölellek a partján. Lédecről származik ez a kis ballada. Szolga és asszonya. Csillagom asszonyom, füzes ki engemet, én szolgám, ne hagyj itt engemet, odadom sok fókagulyámat, nem köl nekem, nem köl a te fókagulyád. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom ládabeli kincsem, nem köl nekem, nem köl ládabeli kincsed. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom, az hajadon lányom. Nem köl nékem, nem köl az hajadon lányod. Itt van az esztendő, füzes ki engemet. Én szolgám, ne hagyj itt engemet. Odadom, magamat ajánlom. Csillagom asszonyom, eddig is ezt vártom. Cinege madár. Hunháltál zéje, cinege madár, rúzsám ablakjába gyönge violám. Mély nem gyütté béhát, cinege madár, féltem az urattól, gyönge violám. Nincs itthon az uram, cinege madár, litvai erdőbe hídakat csinál, jó lova van annak, hamar hazaér, jaj lösznéköm rúzsám, hogyha nálad ér. Hunhátáz éje, cinöge madár, rózsám ajtajába gyönge violám. Mély nem gyütté béhát, cinöge madár, féltem az urattól, gyönge violám. Nincs itthon az uram, cinöge madár, litvai erdőbe hídakat csinál. Jó lova van annak, hamar hazaér, jaj lösz nekem rózsám, hogyha nálad ér. Hunhátáz éje, cinöge madár, rózsám ágya előtt gyönge violám. Mély nem gyütté béhát, cinöge madár, féltem az urattól, gyönge violám. Nincs itthon az uram, cinöge madár, litvai erdőbe hídakat csinál. Ha úgy félsz, minek élsz, cinöge madár? Távozz tőlem, van má, aki vélem hál. Ez a ballada hosszú hátról származik.
Hol az éjjel, cinöge madár, ablakokba hátam,
Mária vesztett Gerlice. Búsan búgó Bús Gerlice kedves társát elvesztette. Elrepül a zöld erdőbe, de nem szálla a zöld ágra, hanem szálla aszú ágra. Aszú ágát kopogtatja, kedves társát síratgatja. Társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. Búsan búgó Bús Gerlice elrepül-e messze földre, zöld buzába, de nem száll a zöld buzába, hanem száll a konkolyágra. Konkolyágát kopogtatja, s kedves társát siratgatja, társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. Búsan búgó Bús Gerlice elrepül-e messze földre, folyóvízre, de nem iszik tiszta vizet. Ha iszik is, felzavarja, s kedves társát siratgatja. Társam, társam, édes társam, soha nem lesz olyan társam, mint te voltál, édes társam. A ballada Kolozsvárról származik. Falba épített feleség. Hova mégy 12 kőmélyes? Elmenjünk, elmenjünk, hogyha dolgot kapnánk. Jertek, megfogadlak, hogy építsétek fel magos déva várát. Egy véka arannyal, két véka ezüsttel, három véka rézzel. Hozzá is fognának magos déva várhoz, de kit délelőtt raktak, délután megomlott. Kit délután raktak, az éjjel megomlott, kit délután raktak, az éjjel megomlott. Arra tanakozik 12 kőmélyes, amiknek idejön előbb felesége, azt a taj fogjuk meg, tűzzel égessük meg, azt a taj fogjuk meg, tűzzel égessük meg. A szép fehér hammát méz közé keverjük, magos déva várát azzal fölépítsük. Istenem, Istenem, adj egy sötét erdőt, hogy hadd térjen vissza asszony feleségem. Azt is adott Isten, mégsem tére vissza, azt is adott Isten, mégsem tére vissza. Jó napot, kőmélyes Kelemen, Isten hozott, Isten, asszony feleségem. Eljöttem, eljöttem látogatásodra, eljötté, eljötté fejedvesztésére. De azt én jól tudom, hogy tük, úgy esteztek, hogy embert megöltök, avval pénzt kerestek. Aljavval megfogták, nyakát ketté vágták, tűzzel megégeték, a szép fehér hammát méz közé keverik, a szép fehér hammát méz közé keverik. Avval fölépíték magas déva várát, avval fölépíték magas déva várát. Arra kifizeték egy véka arannyal, két véka ezüsttel, három véka rézzel, két véka ezüsttel, három véka rézzel. Elindul haza kőmélyes Kelemen, kérdi a leánya, apám, édesapám, hol van édesanyám? Elmaradt messzére, hazajön estére. Esteljes eljöve, mégsem jöve haza, esteljes eljöve, mégsem jöve haza. Kérdi a más leánya, apám, édesapám, hol van édesanyám? A te édesanyád a nagy kőfal közt áll. A te édesanyád a nagy kőfal közt áll. Ezt a balladát Gyergyófalun gyűjtötték.
Itt bolyong az óta a sötét erdőben, átoktól űzötten, se fia, se kincse.
Rossz feleség. Jöjjön haza édesanyám, mert beteg az édesapám. Vár lányom, egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, dörgölje meg édesapám, vár lányom egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, gyóntassuk meg édesapám, vár leányom egy kicsit, hadd táncoljak egy kicsit, mindjárt én is megyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, már meghódt az édesapám. Vár lányom egy kicsit, Hát táncoljak egy kicsit, mindjárt én is menyek, egyet-kettőt fordulok, s mindjárt otthon leszek. Jöjjön haza édesanyám, temessük el édesapám. Mondd meg, akik viszik, hogy kert mellett ne vigyék, mert horgas a karja, megakad a karóba, visszajön a nyakamba. Jöjjön haza édesanyám, eltemették édesapám, jaj, jaj, lepedőm, szép fehér lepedőm. Már én urat még kapok, de lepedőt nem szabok, mert én fonni nem tudok, lepedőt sem csinálok. A balladát Kászonújfaluban gyűjtötték. Szálláskereső Jézus. Adj Isten jó estét, dúsgazdag vendéglős! Adná-e te szállást a Jézus Krisztusnak? A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. Nem adhatok szállást a Jézus Krisztusnak, mert jönnek ma nékem dúsgazdag vendégim, azok ő belőle nagy csúfot űznének. Menj el, Péter, menj el a város végére. Ott lakik ott vagyon árva özvegyasszony. Ott lakik ott vagyon árva özvegyasszony. Adj Isten jó estét, Veronika asszony. Adnál-e te szállást a Jézus Krisztusnak? Adnál-e te szállást a Jézus Krisztusnak? Miért ne adnék szállást a Jézus Krisztusnak? A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. A Jézus Krisztusnak az ő érdeméért. Van nékem kis házam, három vetött ágyam, bele lefekhetik, amellikbe tetszik, bele lefekhetik, amellikbe tetszik. Lefeküdt a Jézus az egyik szép ágyba, Szent Péter megvárta, míg Jézus elalszik. Szent Péter megvárta, míg Jézus elalszik. A fejénél fölkelt ragyogó napvilág, a lábánál fölkelt tündöklő hódvilág, a lábánál fölkelt tündöklő hódvilág. Ezt a balladát Pécsett gyűjtötték. Gőgös feleség. Szegény legény voltam, gazdagjánt vettem. A gazdag leánynak kedvit nem lelhettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem. Én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. A városba mentem, rojtos kendőt vettem, ruhát, avval hazamentem, a kezibe tettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem, én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. A vásárba mentem, piros csizmát vettem, avval hazamentem, az asztalra tettem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem, én bizony sohasem teljes életemben. Mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. Az erdőbe mentem, somfa veszőt szedtem, avval hazamentem, a padalát öttem. Feleségem kincsem, mondj uradnak ingem, én bizony sohasem teljes életemben, mert apám házánál nagyobb urak jártak, őköt sem imádtam, s téged sem imádlak. Veszőm elég apám, hátához vagdosám, uram vagy, holtomig uracskám. Ez a kis ballada Kecsett kis faludból származik. Virágok vetélkedése. A búzamezőben háromféle virág, a legelső virág a szép búzavirág, a második virág a szép szőlővirág, a harmadik virág a szép szegfűvirág. Felele néki a szép búzavirág, szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál, mert ingemet visznek az oltárhelyre, ott ingem neveznek Jézus szentestinek. Felele nékiek a szép szőlővirág, szebb vagyok, jobb vagyok annyival náladnál, mert ingemet visznek az oltár szegibe, ott ingem neveznek Jézus szentvérinek. Felele nékiek a szép szegfűvirág, szebb vagyok, s jobb vagyok annyival náladnál, mert ingem leszednek, koszorúba kötnek, legények, leányok kalapjukba tesznek, kevélyen viselnek, pokorra vettetnek. A ballada Kászonújfaluban született.
Vetekedik vélem háromféle virág, virágom véled elmegyek, virágom
rabének. Elvetötték néküm a világhálóját, ki is fogtak engem, mint aszféle árvát. Bevetöttek engem a sötét tömlöcbe, még azt mondták néküm, veszek ott törökre. Megfogott engömet torontál vármügye, le is tötte testöm a sütét tömlöcbe. Az én vetött ágyam az börtönfeneke, beszélgető társam az börtön teteje. Az kígyók és békák gyertyavilágítóm, az ajtó benyitó hajnali harangszó. Itten a törvényben 15-en vannak, mind a 15-en rólam tanácskoznak. A 16. levelemet írja, a 17. nevemet diktálja. Te huncut bestia, ne diktáld nevemet, úgy is tudják az én gyászos életömet. Testvérök, testvérök, de hűtlenek vattok, ilyen sorsaimba mög se látogattok. Haza fogok menni, majd jó fogok lönni, testvéri hűségtök meg fogom köszönni. Becskereki utca ki van flasztírozva, az alatt jár sírva sok jó édesanya. Ne sírj, édesanyám, így kell ennek lönni, a sok rosszaságé így kell megszenvedni. Azt kérdezi anyja, az ő édesanyja, mikor lesz tenéköd hazagyüvetelőd? Akkor lesz én nekem hazagyüvetelőm, mikor eszöm búza, száz köröztött teröm. Mert már el is veszött a börtönöm kúcsa, nem is szabadulok én mög innen soha. Hely, de mög kerül még a börtönöm kúcsa, mög is szabadulok innen még valaha. Magyar Szent Mártonból származik a ballada. Bárólány és juhász. Arra alá a szendrei határba egy nagy hársfa kivirágzott magába. Egy nagy hársfa kivirágzott magába, alatta egy juhászlegény tanyája. Éjfél után egyet ütött az óra, még akkor is szépen szól a furuja. Behallik a nagy kastély udvarába, ébren van a szendre báró leánya. A kisasszony így sóhajt föl magába, miért is lettem szendre báró leánya? Miért is lettem szendre báró leánya? Lettem volna juhászlegény babája. Szendre báró fölül a pej lovára, kivágtat a közelebbi tanyára. Megkérdi a legidősebb juhásztól, nem láttad-e szendre báró kisasszonyt? Báró uram, megmondom az igazat. A bolytárom három napja oda van, a bolytárom három napja oda van. Bizonnyal a kisasszony is vele van. Megvan már a szendre báró leánya. Megtalálták csipkebokor aljába. Megtalálták csipkebokor aljába, megtalálták juhászlegény karjába. Szendre báró hintót küld a lányáért, 9 zsandárt meg a juhászbojtárért. Előbb hozzák a kisasszonyt hintóba, utána a juhászlegényt vasalva. Jaj, de szépen kifaragták azt a fát, amelyikre majd a juhász akasztják. Fújja a szél gyócsüngit, gyócsgatyáját, miért szerette szendre báró leányát. A balladát tácról gyűjtötték.
Középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Fésűs Éva a Palacsintás király című mesének 15. befejező részét, melyet Kerekes József olvas fel nektek.
Ho-ho! Kiáltott fel Csöröge, aki érezte, hogy most jött el az ő életének nagy pillanata. És mi mit tegyünk? Parancsolja meg felséged a főszakácsnak, hogy nekünk ő süssön palacsintát a saját serpenyőjében. Úgy van, süssön! Zengett, viharzott végig a palota udvarán az egyhangú kívánság. Csak Dereje rokonságának akadt el a lélegzete. Ő maga rémülten felordított. Nem sütök! A kukutyiniak körülvették, nehogy elszaladjon. Tóbiás ráförmett. Rajta, Dereje! Ez királyi parancsom! Csöröge már a kezébe is nyomta azt a serpenyőt, amit az előbb Katicának szánt volna. Se élő, se holt nem volt a főszakács. Támolyogva állt oda Tóbiás király elé, és jajgatva esdekelt. Felség kegyelem, átokül a fejemen, megnyom a lidérc, ha a bolond rám néz. Hát az bizony nézte is, egyre csúfondárosabban vigyorogva. Az atyafiság összebújt, mint a megriadt nyáj. Dereje feléjük hátrált, mintha tőlük várt volna támogatást, de legalábbis részvétet. Azt se tudom, mi van velem. Jaj, a lábam, jaj, a kezem, görcs bánt, ajajaj, nagy a baj. Weidling, nagy fazék, beborult a magas ég. Beborult! Zokogta el magát aprólék hercegnő, pedig az ég mesekék volt, és hétágra sütött a nap. Dereje tovább óbégatott. Én már sorvadok, fáj a májam, meghalok, elhágy az erő, ólom súly a serpenyő, minden ujjam reszket, viszket, nem bír el egy véka lisztet, hátam hasogat nagyokat, nincs már ereje, nem bír sütni Dereje. A kétségbe esett atyafiság kórusban panaszolta. Nincs már ereje, nem bír sütni Dereje. Nem ám, mert leragadna, rikkantott nagyot Csöröge. Hiszen enyves az alja, ide nézzetek! Azzal kikapta a serpenyőt a főszakács kezéből, és diadalmasan hurcolta körül, hogy mindenki lássa. Aztán lerázva magáról Dereje visítozó, karmoló feleségét, az eldugott enyves üvegre vetette magát, és nagy koppanással ő felsége orra elé rakta. Itt a bizonyíték! Ahány serpenyő van a királyi konyhán, mindegyiknek bekente az alját. Így tette csúffá a sok derék leányt, és bolondá a felséges királyt. Csúffá? Bolondá? Hüledezett Tóbiás. De hát miért? Dereje térdre vetette magát. Ez rágalom, ez árulás, felség, mindent megmagyarázok. Éliás a gallériánál fogva felrántotta. Az üres kamrát magyarázd meg! Ma holnap a palotát is széthortátok volna? Már is üres a padlás, konga pince! Jó hét vágyom, el ne hagyj! Ilyet meg Tóbiás király. Akkor miből tartunk lakodalmat? Semmiből, adta meg a választ Csöröge. Felséged mehet koldulni.
Koldulni?
Én, görbült le ő felsége szája.
Ki tette ezt velem?
A főszakácsa, meg az ingyen élő rokonsága, mutatott rá a bolond a sok cifra előkelőségre, akik most azt se tudták, melyik lábukra álljanak. Tóbiás együgyű csodálkozással nézett végig rajtuk.
Na hát, nem is tudtam, hogy ti rokonok vagytok.
Elég bajasz felséges, apám, mondta keserűen Éliás. Ezek már három országot kifosztottak, a miénk volt a negyedik. Tóbiás kezéből kiesett a villa, amit mostanáig szorongatott.
Jaj, nekem! Mit csináljak?
Ákombákom adta meg a választ.
Ha nem tudja felséged, adja át a koronát a fiának. Éppen ideje.
Úgy van, helyeselt a sokaság. Éliás legyen a királyunk! Mit tehetett erre Tóbiás? Lassan, nehézkesen felállt, levette fejéről a koronát, nézte, forgatta egy darabig, aztán nehéz sóhaj kíséretében átnyújtotta Éliásnak.
Nesze, fiam, nekem már úgy is szűk volt.
Köszönöm, apám, felelte Éliás. Én bezzeg tudom, mit kell tennem. Rámutatott derejére és az apja asztaltársaságára, a tányérnyaló léhűtők megszeppent csoportjára. Ki innen, naplopók? Ki a várból, de még az országomból is? Ki velük? Ki velük? Visszhangozta a tömeg, és a királyfi bátorító szavain felbuzdulva a kukutyidiak meg a palotabeli kiskukták, konyhalányok, inasok, söprűt, sodrófát, piszkavasat ragadva már is rávetették magukat a naplopó kenyérpusztítókra. Azokat sem kímélték, akik a palotában egy húron pendültek velük. Dereje fejéről leröpült a szakács sapka.
Mindennek vége! Sógorok, komák, fusson ki, merre lát!
Én is éppen ezt akartam mondani, makogta Lapocka, mielőtt neki íramodott volna. Menekültek, eszüket vesztve, egymás sarkát letaposva, mert már a katonák is a nyomukba eredtek, meg-megbökve lándzsahegyen azt, aki nem volt elég fürge. Dagadó hercegnek le is maradt a gyémánt gombos cipője, bendőbárónak majdnem leesett a bársony nadrágja, aprólék hercegnő alsó szoknyájáról leszakadt a 100 méternyi halasi csipke. Néhány harcias kukucsini menyecske a csörömpölő ékszereket, aranyfityegőket is letépte róluk, akárcsak a kiskukták fasírozott generális csokoládé kitüntetéseit. Hiába lármázott, hogy hát rárc! A felháborodott tömeg őt is elsodorta. Csöröge elemében volt. Legközelebbi állomás a világ vége! A főszakácsné magán kívül sikoltozott, és az utolsó percig tiltakozott. Így fussak világgá ebben a zsírszagú konyhai ruhában! Úgy, ahogy idejöttetek, parancsolt rá Éliás, és kitépte kezéből az ezüst evőeszközökkel teli kosarat, amit az még magával akart vinni. Odaborította apja elé, hogy lássa, micsoda tolvaj népséget dédelgetett esztendők óta. Amikor mind kívül voltak a kapun, a nagy haragból vidám nevetés lett. Csak Tóbiás roskadt magába.
Úgy szégyellem magam, hogy még a könyököm is pirul, nyögte bánatosan. Már a palacsinta se kell.
Katica odalépett hozzá. Kedvesen vigasztalva mondta. Se baj, felséges ipam, most úgyis böjti idők jönnek. Szedje össze magát, királyapám, biztatta Éliás is. Örüljön, hogy legalább az édesanyám gyűrűje megmaradt, amivel eljegyezhetem az én szépséges katicámat.
De hát a lakodalommal mi lesz?
Csak ugyan, édes mátkám, nézett Katicára Éliás. Üres a kamra. Hogyan tartsuk meg? Mielőtt Katica felelhetett volna, a kukutyiniak boldogan lelkendezni kezdtek. Majd mi megtartjuk, hiszen Katica a mi lányunk. Ákombákom Éliás vállára tette a kezét, mert látta, hogy az alig akar hinni a fülének.
Te csak bízzál bennük, és nyisd ki előttük a várat kapuját.
Aztán halkan, de jelentőség teljesen hozzátette,
az egész néped előtt nyisd ki. Ez a legelső törvény, legelső paragrafusa.
Minek szaporítsam tovább a szót? Úgy történt. A lakodalmon ott táncolt dínom-dánom ország népe. Mindenki szívesen hozott valamit abból, amilyen még volt, de legfőképpen jó kedvet, amiért megszabadultak a pöffeszkedő élősdiektől. Csörögét meg akarták jutalmazni, de ő csak azt kérte, hogy a Katica hajából kivett szalagot rákötözhesse a lantjára. Amikor megkapta, Nem győzött ugrálni, táncolni örömében, s végül határtalan jókedvében felült a várfal tetejére, hogy onnan dalolja világgá. Befellegzett a szakácsnak, meg a pereputynak, talpuk alatt ég a talaj, talán ma is futnak. Nincsen abban semmi csoda, ami aztán történt. A királyfi megtartotta a legelső törvényt. Ami akadt kukutyimban, jó szívűen hozták, együtt volt a lakodalmon mind az egész ország. Úgy örültem, mint a bolond, én is jelen voltam, itt a kezem nem disznóláb, hogy igazat mondtam.
Ma este Fésű Séva a Palacsintás király című mesének 15. befejező részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Bőséget hoz a világnak, kukoricák sárgállanak, szőlőtőkék piroslanak. Hangosodom, víg a lárva, termés gyűr az élés lárva, zsákokban a krumpli hagyma, ládákban a körte alma. Leverik a szilvátiót, leverik a jó magyarót. A mókus is egyre hordja, térre odván telehordja. Süntös kéim gombát cipel, árva tücsök még ciribel. Egyre ritkább már a hangja, ritkább az ősz napos napja. Ömböröslik, fű elszárad, fecskék darbak térre szállnak. Erdőmező, mint kihaltabb. Csak a varjak károgatnak, mind gyorsabban itt az alkony, eső motoz rőt haraszton. Hajnalban csak szarvas bőget, ködlepitte a vidéket. Búj-búj elő ősz végnapja,
a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a rózsafüzérről.
Kedves rádióhallgatók, a rózsafüzér imáról szeretnék elmélkedni. Szent II. János Pál pápa írja, hogy a rózsafűzér lényegénél fogva szemlélődő imádság. Jézus életének a titkait szemléljük, hogy hogyan váltotta meg az emberiséget, hogyan váltott meg engem. Mária Jézusra mutat, és azért imádkozik, hogy Jézust egyre jobban megismerjem és megszeressem. Ha megnézzük minden imának a lényegét, önmagában egy pozitív, vagyis a célja és a lényege, hogy az Istenre irányítson bennünket, vele beszélgessünk, őt megismerjük, vele legyünk, akár hallgassunk a szavára, de hogy a kapcsolat erősödjék, egyre jobban szeressük őt, és egyre jobban bízzunk benne. Minden imának ez a lényege és a célja. És valahogy így tudjuk lemérni azt is, hogy az ima életünk hogyan fejlődik. azáltal, hogy hogyan szeretjük az Istent, vagy egyre jobban, hogyan nő a szeretetünk, másrészt pedig, hogy a bizalmunk, mennyire bízunk benne. És ezeket konkrét szituációkban lehet meglátni az életünkben, ez már nem elmélet, nem valamilyen tanítás, hanem konkrét szituáció. Hogyan bízok az Istenben, hogyan bízok rá egy-egy ügyet, vagy megteszek valamit azért, mert ő kéri, de emberek úgy néz ki, hogy ez nem fog működni, mintha Jézusnak nem lenne igaza, de az ő szavára mégis megteszem. Ez a bizalom, és ezernyi árnyalata van ennek a bizalomnak, és ez mind-mind gyakori tapasztalat, és a végén persze mindig megtapasztalom azt, hogy valóban Jézus mondta, és igaza volt. Tudom én elméletben, hogy igaza van, de itt nem mertem benne bízni, vagy féltem nagyon, és mégis igaza volt. Most a rózsafűzének egy másik oldalát szeretném bemutatni, ami nem azt jelenti, hogy ez az oldal most háttérbe szorul a szemlélődés, hanem a rózsafűzét úgy szeretném bemutatni, mint lelki fegyvert. Pió atyáról írják le az ő életének a történetében, hogy egy alkalommal ott volt fent a kóruson, azon a kóruson, ahol a keresztelőt megkapta a stigmákat, és hallotta, hogy kint a téren nagyon sok ember úgy morog, zúgolódik, sokan vannak, és amikor kinézett az ablakon, azt látta, hogy nagyon sok ember ott áll, és arra figyel felé. És megkérdezte, hogy ti kik vagytok. És ezek a valakikkel hörgő hangon mondták, hogy mi a Pió atyának a pusztulását akarjuk. És Pió atya akkor döbbent rám ebben a látomásban, hogy ezek a gonosz lelkek nagyon sokan vannak, tele van velük a tér. Utána visszahőkölt, és akkor a szűzönye jelent meg neki, átadta a rózsafűzért, és úgy adta neki oda, mint lelki fegyvert. Pió atya elimádkozta, utána megint hallotta, hogy kint a téren megint valamilyen zúgolódás van, emberek vannak, kinézett, és akkor azt gondolta, hogy ugyanazok a gonosz lelkek vannak ott, és hogy miért nem mentek el. És akkor megdöbbenve vette észre, hogy ezek nem a gonosz lelkek, hanem ezek már imádkozó emberek, akik Pió atyához jöttek. És ez a kép is kifejezi azt, hogy a rózsafűzérben egyfajta fegyvert is láthatunk, fegyver a gonosz lélek ellen, minden gonoszság ellen. Nagyon sokszor idézem megint Szent II. János Pál pápától, amikor a rózsafűzér imádságáról ír, azt mondja, hogy ahol a házaspárok együtt imádkozzák a rózsafűzért, ott nincs válás. A Szent Atya kijelenti, és nem is magyarázza külön, hanem egyszerűen, ahol imádkozzák a rózsafűzért, ott megjelenik a szent család. És Jézus van a középpontban, mind a ketten Jézust nézik. És amikor két ember akár ki is utálja egymást, nem tudnak egymás szemébe nézni, amikor elkezdik Jézus szemlélni, és azt, hogy mit tett értünk, akár itt a születés, az örvendetes titkok, a szenvedésnek a titkai, a világosság, a dicsőséges titkok, az egész megváltás, ez mind értünk történik, mind értünk történt. És amikor valaki így szemléli Jézus meg az ő szeretetét, akkor ilyen láncok lehullanak, egymás szemébe tudnak nézni a házaspárok, és a kapcsolatok megújul. Ez arra is figyelmeztet bennünket, és egy nagy tanítás, hogy sokszor, amikor feszültségek vannak, veszekedés, válások, meg rengeteg emberi konfliktus, azt mind meg tudjuk magyarázni a pszichológia síkján is. Azért, mert valakinek nehéz volt a gyermekkora, nem egymáshoz illenek, ennek meg ilyen az idegrendszere, meg ilyen gyengesége van, meg betegsége, meg valamilyen zavara, valamilyen személyiségzavar, meg sok mindent le lehet írni, vagy valaki önző, tehát a pszichológia szintjén, és hangsúlyozom, ez fontos is. Azonban nem tudjuk sokszor megkülönböztetni, de ezekben a konfliktusokban, veszekedésben, és főleg ott, ahol emberek egymástól elszakadnak, ott a diábolosz, vagyis aki szét akar választani, ő is jelen van, és ő is ott van. Kalkuttai Teréz anya mondja, hogy a sátán sokszor a sebekre ül rá, a lelki sebekre ül rá, és hogy nem venni észre, hogy meddig van a seb, és a gonosz honnattól lép életbe. És úgy tűnik, hogy a seb okozza ezt a problémát. És kétségtelen, hogy ott van, azonban a gonosz még rátesz valamit, felerősíti, és utána egy idő után úgy tűnik, hogy itt már nem lehet mit tenni, ez a pszichológiai sérültség olyan mély, hogy itt el kell válni, vagy valamit tenni kell, valami radikálisat. és talán senki sem gondol arra, vagy nagyon kevesen, hogy most imádkoznunk kellene azért, hogy ez a vendég, aki betette a pofáját a mi életünkbe, hogy takarodjon innen, vagyis a gonosz lélek. És a Szent Atya erről ír, hogy amikor a gonosz így beteszi a lábát, és ezt hangsúlyozom, emberi síkon jelenik meg. Itt nem lát senki se ördögöt, meg nem lát semmiféle valamilyen furcsa figurát, vagy ijesztő figurát, hanem úgy élem meg, hogy én mennyire szenvedek a feleségemtől, ő mennyire szenved tőlem, milyen nehéz már együtt élni, és ezt nem lehet kibírni, akkor inkább váljunk el. Ilyen mondatok jönnek, a gonoszsal nem is foglalkozunk, mintha nem is lenne ott, hiszen ez bennünk van, ezt mi csináljuk, úgy élem meg. Azonban, amikor elkezdünk imádkozni, akkor rádöbbenünk arra, hogy ez kétségtelen, hogy emberi dolgok is benne vannak, de hogy még itt van valami. Ezért, amikor imádkozunk, akkor kérjük az Urat, hogy szabadítson meg minket a gonosztól, mint a mi atyánkban is imádkozzuk minden imában, hogy szabadítson meg attól, hogy ő beteszi a lábát, hogy valami rossz felé akar bennünket vinni, félreviszi az életünket, meg akar nyomorítani, azt akarja, hogy elváljunk, azt akarja, hogy kiutáljuk egymást, és mi erre hajlunk is, hiszen a másik olyan, hogy meg ő tehet róla, és a hazugság atya mindenféle duruzsol a fülünkbe, azért, hogy szétszakítson, elválasszon, tönkre tegyen, rossz mintát adjunk tovább, és itt jön megint az imának a szerepe, amikor elkezdek imádkozni, vagy elkezdünk imádkozni, és ott a rózsafűzér, ha bár a szemlélődő mi volt, a megmarad, mert nézem Jézust, de közben kérem is, hogy Jézusom, szabadíts meg minket. Szabadíts meg, mert olyan feszültség van közöttünk, aminek sokszor nem is látjuk az okát, vagy látunk valamit, de túl rosszak a gyümölcsei, itt valami más is lehet. És kérjük az Urat, hogy szabadítson meg, hogy adja meg nekünk a józanság lelkét, a bölcsesség lelkét, hogy a Szentlélek által tudjunk tovább haladni, a Szentlélek által tudjunk dönteni, a Szentlélek által tudjuk egymást szeretni. És itt megjelenik a rózsafűzér, mint fegyver, mint lelki fegyver, és itt nem harcolunk, semmilyen teátrális nincs ebben, hanem egyszerűen kérjük az Urat, hogy a gonosz, aki ordító oroszlán módjára otkóztál mindenütt, és keresi kitnyeljen el, hogy szabadítson meg tőle, és adja meg nekünk az Úr békét és a szeretetét. Ezért, amikor például egy családban is ilyen bajok vannak, feszültségek vannak, akkor érdemes azt mondani, hogy most álljunk le, mindenkinek igaza van, mindenki tudna a másikra nagyon sok rosszat mondani, meg a szüleinkről is, meg a te szüleidről is, de most ezt most hagyjuk ki, üljünk le, és egyszerűen imádkozzunk. Valaki belépett az életünkbe, és tönkre akar bennünket tenni, és mi könnyen ugranánk is erre, hiszen tudnánk egymásról rosszat mondani, de ez csapda. Kezdjünk el együtt imádkozni, nézzük együtt Jézust, mit tett értünk, hogyan váltott meg bennünket, és kérjük, hogy szabadítsa meg a gonosztól. És így elkezdünk imádkozni, utána érdekes megnézni, hogy a veszekedésből mi marad. Sokszor egyszerűen elmúlik a harag, vagy már nem is értjük, hogy miért vesztünk össze, vagy valami kitisztul, vagy megnyugszunk és meg tudjuk beszélni, de már minden túlzás nélkül. Ezért a rózsafűzét így is használjuk, mint lelki fegyvert. Amikor baj van, nem harcolunk egymás ellen, hanem együtt imádkozunk az igazi ellenség ellen, hogy szabadítson meg tőle az Úr. Jézus Krisztus és a Szűzanya erre is meghív bennünket a rózsafűzér imádsága által, hogy ebben is megtapasztaljuk az ő erejét, és felhívja a figyelmünket, hogy a gonosz lélek létezik, tönkre akar bennünket tenni, ha nem figyelünk, akkor tényleg sok kárt okoz. Ha Jézusra figyelünk, a gonosznak semmi esélye nincs az életünkben, hanem Jézus szavára, Jézus parancsára, neki takarodnia kell, mi pedig teljesen az Úrhoz tartozunk.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya a rózsafűzérről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.